Szeretettel köszöntöm a kedves testvéreket, ma esti előadónkat is, megkülönböztetett tisztelettel és szeretettel, dr. Kovács Kálmán, gyülekezetünk egykori tagja, a Veritas Történetkutatási Intézetnek a tudományos munkatársa jelenleg, és éppen erre járt, és bevállalt ezt a mai előadást szakterületéről, szólhat egy kicsit, az ellenreformáció korát kutatta, a reformáció hatása az ellenreformáció. Eddig láttuk, hogy milyen hatása volt a reformációnak az emberi szíveken keresztül a tudományra. Láttuk, hogy milyen hatása volt ugyancsak a szíveken keresztül a zenére. És akkor most azt látjuk, hogy némely emberekre a szívükön keresztül milyen hatást gyakorolt, mit váltott ki bennük is. Átadom neked a szót.
Köszönöm szépen a szót, kedves testvéreim! Ha az ellenreformációról szeretnénk egy kicsit gondolkodni, akkor nehéz dolgunk van, mert egy olyan átfogó témáról van szó, hogyha most belekezdenénk, akkor holnap estig itt ülnénk. De azért próbálok egy kerek képet adni, hogy azért hogy valamiféle üzenettel menjünk el mindannyian a ma estéről. Nehéz erről beszélnem, mert éppen tegnap tartottam egy előadást az erdélyi reformációról és vallási türelemről, és jó alaposan az unitáriusok lelkébe gázoltam, és azt mondták nekem többek között, hogy miért bántom őket a legmagyarabb vallást, miért bántom őket magyarságukban, és hogyha most az ellenreformációról beszélek, ha ezt egy katolikus ember is hallja, akkor az ő részéről is ez egy természetes reakció, hogy miért kell ezeket a régi megosztó dolgokat emlegetni, miért kell ezeket a sérelmeket felhánytorgatni, ők is felhánytorgathatnák, hogy a bocskai hajdúi kasán két jezsuitát is megöltek, és egyéb ilyen néhány esetet. Miért hozom elő ezeket a régi sérelmeket? Azt tudnunk kell, hogyha fölcsapjuk a mai történelem könyveket, akkor már nem is csak annyi szerepel bennük, hogy reformáció, hanem hanem ellenreformáció vagy katolikus megújulás. Azt a katolikus egyháztörténetírás hatására bevették már a mai tankönyvekbe, történelemkönyvekbe, hogy protestáns szempontból a katolikus egyház és a katolikus államokon belüli változásokat lehet ellenreformációnak tekinteni, de ez annyira megváltoztatta magát a katolikus vallást is, hogy ezt igazán lehet katolikus megújulásnak, pozitív értelemben megváltoztatta a kihívás a katolikus egyházat is, hogy ezt nyugodtan lehet katolikus megújulásnak nevezni, ezt a folyamatot. Annyit szeretnék mondani, hogy ha a kor forrásait megnézzük, akkor én azt a kifejezést, hogy ellenreformáció, illetve hogy katolikus megújulás, ezt nem találtam. Magyarországon volt egy kifejezés, a katolikus restitúció. Nem restaurációt mondtak, hanem restitúciót, helyreállítást, visszaállítást. Tehát, hogy vissza kell a katolikus egyházat abba az állapotba hozni, amiben a középkorban volt, abban a méltóságban, abban a vallási egységben. Természetesen az már kevésbé zavarta a korabeli döntéshozókat, hogy az erőszakkal elvett templomokat, amiket ők azt mondták, hogy csak visszavettek, mert azokat valamikor katolikusok építették, de azért a közösség, amelyik azt megépítette, az már időközben református lett. Az nem zavarta őket, hogy ezeket az elvett vagy visszavett templomokat ők olyan hívekkel töltötték meg, akiknek sokszor még a magyarsághoz se volt semmi közük, például betelepített svábokkal. Majd erről kicsit részletesebben szeretnék beszélni. Mondom, hogy itt ilyen kicsit fájdalmas dolgokat is föl kell emlegetnünk. Magát, ha az ellenreformációt, magyarországi ellenreformációt tekintjük, az egy hosszú folyamat. 1604-ben kezdődött, 1781-ben végződött, tehát egy majdnem 180 éves folyamat. Ez több szakaszra bontható. Ha egyszerűen akarom mondani, akkor úgy lehet, hogy egy sima, egy fordított, egy sima, egy fordított. Tehát egy erőszakos szakasz, egy békés, vagy egy erőszakmentes szakasz, egy erőszakos szakasz, egy békés szakasz. De még ebben sem mondtam feltétlenül igazat, mert a békés szakasz is úgy volt békés, hogy csak protestáns prédikátorok elleni nagy perek és üldözések nem voltak. Egyébként egyszerű embereket igen keményen sújthatott mindeközben is a törvény szigora. Ezt erről majd mindjárt beszélni fogok. Tudjuk azt, hogy az első erőszakos ellenreformációs kísérlet az a Rudolfi volt, amire válaszul többek között egyik fő oka a bocskai féle mozgalomnak. Hát manapság már vitatkoznak, hogy szabadságharc volt-e, egyesek ezt továbbra is odaítélik ennek a küzdelemnek. Mások szerint csak egy rendi mozgalomról volt szó, ebben most nem menjünk bele. Ez a bécsi békével és az 1608-as törvényekkel ért véget, ahol a protestantizmus látszólag megvédte magát. Erre következett a Pázmányféle szakasz. Ez Pázmány Péterről szokták azt mondani, hogy protestáns Magyarországon született, és katolikus Magyarországon halt meg. Én most előkerestem a jegyzeteim között az egyik ifjúsági héten, 2007 nyarán tartottam már erről egy előadást, és ott arról beszéltem, hogy így többek között Pázmány kapcsán, hogy ennek a szakasznak az a tanulsága, hogy az ellenreformáció sikere az egyúttal a protestantizmus gyengeségének a tanúbizonysága is. Eleve tudnunk kell azt, hogy Pázmány Péter is reformátusként született. A két legnagyobb ellenreformátor Magyarországon, Pázmány Péter és Padányi Bíró Márton, mind a ketten akár reformátusoknak is tekinthetőek. Pázmány Pétert reformátusnak is keresztelték, a Padányi Bíró Márton, bár az apja katolikus volt, őt egészen sokáig a református rokonság nevelte, és ennek ellenére ő aztán egyszer csak katolikusnak kezdte el vallani magát, egyházi pályára lépett, és tényleg olyan kemény ellenreformátor lett, hogy a kortársai az őrjöngő jelzőt akasztották rá. Tehát mindig azt szoktam mondani, hogy ha protestáns konvertitákból lesznek a legkeményebb ellenreformátorok, az már eleve egy gyengeségi tünet. De hát Pázmány Péter sem véletlenül ment a nagyszombati jezsuita kollégiumba tanulni. A szülei adták oda, már ez is egy hitbeli gyengeség volt. Arról nem is beszélve, hogy a protestáns iskolák színvonala akkoriban nagyon alacsonyra süllyedt. A protestánsok mindig ugyanazokat a lózungokat pufogtatták, azt, hogy a Magyarország romlásának az oka a pápista bálványimádás, és közben nem vették észre, hogy eltelt 70 év, és a protestantizmus ugyanúgy nem tudott szellemi, erkölcsi, lelki fordulatot végrehajtani Magyarország történetében, mint korábban a katolicizmus, és ezt Pázmány fölhasználta, ellenére fordította ezt az érvelést a protestánsoknak. Azt mondta, hogy amíg Magyarország katolikus volt, addig hatalmas volt, amióta protestáns lett, azóta romlik. És senkiben nem volt elég erő, hogy ellene mondjon ennek a tételnek, és főleg az, hogy a bevett klisék hangoztatásán túl pozitívan felmutassa Jézust. Egyébként azokat a puritánokat, akik ezt megpróbálták 1638-tól kezdve, azokat meg gyakran az egyházi élet partvonalára szorították. Ennek megint hosszú oksorozata van, de lényeg az, hogy a magyar puritánok nem tudták azt a változtató erőt képviselni a magyarországi református egyházban, amit egyébként képviselhettek volna. Amikor ezt a 2007-es előadást tartottam, akkor beszéltem arról, hogy az is, hogy a főnemesség elfogadta Pázmánynak az érvelését, a protestáns hiten maradt köznemesség pedig nem fogadta be a puritánokat, annak oka az a nemesi előjogokhoz való túlzott ragaszkodás volt, és illetve a birtokészség. Ha az ember birtokokra vágyik, akkor könnyen elhiszi azt, amit érdekében áll elhinnie. Akkor, amikor ezt az előadást tartottam, akkor egy frappáns idézetet is hoztam a korból, hogy az egyik költő mondta is a korabeli főurakról, hogy akiknek a birtokaik az ő istenük. Így mondta. És tudjuk azt, hogy a Pázmány féle ellenreformációt úgy szokták nevezni, hogy a főúri ellenreformáció. Meggyőzte a főurakat, akik hitvallást tettek, a csodatévő szentek és a magyar szentek vallása mellett, majd magukkal együtt a jobbágyaikat is, a katolikus hitre kényszerítették. Általában ez azért nem ment olyan könnyen, mint a reformáció, mert az emberek megszokták és megszerették az anyanyelvű igehirdetést. De például az anyanyelvi éneklést sokszor már nem volt idejük megszeretni, mert hiába volt már 1606-tól magyar nyelvű zsoltáros könyv, gyakran csak a puritánok hatására az ellenreformációs sikerek után vezették ezt be, ennek az éneklését a református gyülekezetekben. Még a puritánoknak a nagy ellenfele, Gelei Katona István is öreg graduálét szerkeszt, régies ilyen gregorián-szerű dallamokkal. Az énekes könyvünkben egy-kettő benne is van, de a legtöbbje kikopott. Míg a genfi zsoltárokat minden Isten tisztelet elején énekeljük. És például ez a gelei katona István mondta ezt a presbitériumok felállításáról, hogy ha már valakitől függni kell, akkor inkább függök a fejtől, mint a lábtól, de ő ezzel alatt főleg az erdélyi fejedelmet értette, nem az igazi fejet, az Úr Jézust. A miskolci Csúlyak István pedig, a puritánok másik nagy ellenfele, meg azt nyilatkozta, hogy nehogy már egy presbitériumban együtt üljön egy finom nemes úr egy büdös parasztal. Na most ezek az úgynevezett büdös parasztok sokkal komolyabb és erősebb hittel rendelkeztek, mint a finom urak, akiket könnyű volt átvinni a katolikus vallásra, és aztán a többit már elintézték a hajdúikkal. Az úgynevezett kegyúri jogra hivatkozva lefoglalták a templomot, elzavarták a prédikátort, gyakran megalázó körülmények között. Volt olyan történet, hogy 12 órát hagytak a távozásra, kidobálták a parókiáról a bútorait, és minek utána annyira megszégyenítették szegény embert, hogy senki nem mert hozzá menni, fuvart se kaphatott, hanem nagy kegyesen megengedték neki, hogy még egy napot maradjon, még egy szomszédos faluból szerez magának fuvart. Utána pedig bevitték a katolikus szerzetest, általában a szerzetest vittek be a templomba, az ott föl oltárt állított, föl ott fölszentelte, onnantól kezdve az már katolikus templom lett, az embereket pedig beverték, szó szerint beverték a templomba botozással, ha pedig nem hajtotta a feszület és az ostya előtt térdet, akkor bottal tanították meg, hogy mi itt a szokás. Nem véletlen, hogy a más protestáns országoktól eltérően a magyar protestánsok között, főleg a reformátusok között ellenérzés keletkezett a kereszt mint jelképpel szemben. Ezek miatt, mert erőszakkal kényszerítették az embereket a kereszt előtti térdelésre, vagy a kereszt megcsókolására. Tehát, és tudjuk azt, hogyha a magyar jobbágyok nyakasok voltak, ragaszkodtak a hitükre, akkor egyszerűen elzavarták őket keletebbre. A Békés, Moson, vagy Vas, vagy Sopronvár megyéből keletebbre a Veszprémbe vagy Komárom vármegyébe, hogy engedelmes és már jó katolikus stájer parasztokat hozzanak a helyükre. Nyugat-Magyarország ekkor németesedett el. Ugyanezt egyébként később megcsinálták Biharban is. Ott a váradi püspök a református jobbágyait zavart el, hogy román jobbágyokat hozzon helyükre, mert az engedelmesebb. Veszprém megyében pedig ez már a 18. században volt, a Veszprém megyében pedig a Padányi Bíró Márton a püspöki birtokokon, amiket rendkívül nagy bőségben kapott vissza az eléggé elpusztult vármegyében. Az ott megmaradt református jobbágyai helyére svábokat hozott, sőt, gyakran ő maga biztatta fel a svábokat, hogy némi jutalom fejében és némi kedvezmény fejében elűzhetik maguk mellől az egyébként régebb óta ott élő reformátusokat. Tehát azt kell mondanunk, hogy amit csendesebb vagy békésebb szakasznak tekintünk, az a kisember szintjén egyáltalán nem volt békés. A vagyona elvesztését, a földön futóvá válást, a bujdosóvá válást senki se veszi könnyen. És nem véletlen, hogy az 1640-es évektől a protestánsok már azért küzdenek, hogy a vallásszabadság az a templomokkal együtt legyen értendő. Átmenetileg sikert is értek el, de aztán az erdélyi fejedelemség, a magyarországi protestantizmusnak a legfőbb patrónusa 1657-60 között kiütötte magát egy kalandos politikával, és onnantól kezdve ez a főúri ellenreformáció még gátlástalanabbul működött. Annyira gátlástalanul működhetett, hogy 1671-ben a Veselényi féle mozgalomra hivatkozva Első Lipót elérkezettnek látta az időt a magyarországi protestantizmussal való véres leszámolásra. Tudjuk, hogy 1671 és 81 között volt az úgynevezett gyász évtized, amikor nagyon kemény koncepciós perek és zajlottak protestáns lelkipásztorok és iskolamesterek ellen, csak úgy röpködtek a halálos ítéletek, amit az uralkodón kegyelemből megváltoztathatott, ha az illető egyházi személyek reverzálist adtak, kötelezvényt adtak bizonyos katolikus szempontból kedvező magatartás formára, tehát vagy kivándorlásra, vagy lelkészi állásukról való lemondásra, vagy katolizálásra, és még így is ugye 42 embert nem tudtak megtörni. Őket elindították a nápolyi gályák felé, a gálya rabság. Az a fajta halálos ítélet volt, ahol az ember nem halt meg rögtön, hanem körülbelül 5 éve volt hátra. De amíg 5 évig kínlódott, addig is némi hasznot hajtott a földközi tengeri hatalmaknak hadigályák hajtásával. Azt szoktam mondani a Mária Terézia féle időszakból is több 250 botütéses ítéletre találtam, vagy 3-4 vagy 5 éves sánc munkára nehéz vasban. Ez a 250 botütés volt az, vagy az 5 éves sánc munka, amit az ember még éppen túlélhetett, de általában nem éltek túl. Tehát ha valakit ilyenre ítéltek, az is egy félhalálos ítélettel volt egyenértékű. És ezek tényleg kemény büntetések voltak. A gályarabokról azért nem szeretnék most részletesebben beszélni, mert az Örömhír újságban, ebben a Gyerekújságban egy 5 részes sorozatban olyan jól leírták ennek a történetét, hogy akit ez mélyebben érdekel, az ebben a, a cikksorozatban, az Ika Klára által írt cikksorozatban belemélyedhet a történetben. Annál jobban én se tudnám összefoglalni, ahogy ott van. Inkább úgy döntöttem, hogy tovább lépünk, és arról az időszakról beszélek, a 18. századról, ami az én igazi szakterületem. Azért, mert ugye tudjuk, hogy a lipóti véres abszolutizmus és ellenreformáció megszülte a maga reakcióját. Először elkezdődött a tököliféle kuruc mozgalom, később pedig a Rákóczi-féle szabadságharc. Itt csak egy adatot szeretnék mondani, hogy érzékeljük a Pázmány óta eltelt időnek a mérlegét. Pázmány Pétertől egészen 1703-ig 1000 protestáns templomot vettek el erőszakkal, és Rákóczi szabadságharc következtében, ami vallásszabadságot hirdetett, ebben a 8 évben ebből az elvett 1000 templomból 600 gyülekezet újjá tudott alakulni. 400 az eltelt köztes időben már úgy megváltozott, hogy ott már nem tudott újjáéledni a protestáns hitélet. Na most itt is, ha egy kicsit a 18. századra kitekintünk, tudjuk azt, hogy egy átmeneti periódusban 1681-ben és 87-ben hoztak két törvényt, ahol meghatározták az úgynevezett artikuláris helyeket. Az artikuláris vagy törvénybe foglalt helyek azok voltak, ahol a protestánsok törvényes garanciákkal biztosított nyilvános vallásgyakorlattal rendelkezhettek. Lehetett ott lelkészük, iskolamesterük, ezeknek az eltartására egyházi adózásszerű hozzájárulást szedhettek, és lehetett temetőjük, lehettek nyilvános cselekményeik. Tudnunk kell azt, hogy elméletileg még a katolikus törvények szerint is mindenkinek kijárt volna a halála előtt a hite szerinti lelki vigasztalás. Ehhez képest mondjuk a halálra ítélt protestánsokat az utolsó pillanatig térítették általában katolikus szerzetesek, hát ha a halál előtt még betér az egyedül üdvözítő anyaszent egyháznak a kebelébe. Ha pedig valaki nagyon ragaszkodott a protestáns lelkész hivatásához, lehet, hogy megakadályozták, addig húzták az engedélyt, míg meghalt szegény ember, lehet, hogy megengedték emberségből, de akkor is, ha megengedték, akkor is a temetésért járó stólát, azt nem artikuláris helyeken, azt a katolikus papnak kellett befizetni. Ha már a lelki vigaszt a protestáns lelkésztől vette is föl, azért már a jövedelemért az a katolikus papot illesse. Az artikuláris helyeken joguk volt a protestánsoknak ezeket a jövedelmeket is a saját lelkészüknek adni. Na most Tudjuk azt, hogy ezek után, ezek az úgynevezett artikuláris törvények, meg főleg ennek a 1691-es Lipót-féle magyarázat egy olyan gumi jogszabályként működött, ahol éppen úgy lehetett értelmezni a dolgokat, ahogy a katolikusoknak a legmegfelelőbb volt. Az volt az alapelv, hogy protestáns vallásgyakorlat csak a katolikus egyház sérelme nélkül állhat fönn. Na most azt látjuk, hogy a szabadságának a korlátozása nélkül állhat fönn. Az, hogy mi ez a szabadság és mi az a korlátozás, az nagyon relatív, mert ha általában ezt úgy értelmezték, hogyha a protestánsok zaklatása az túl nagy nyugtalanságot okozna, ami már az államéletet bolygatja, akkor inkább hagyjuk, hogyha kevés protestáns van, akkor viszont keményen lecsapunk. És itt ezeken a helyeken azért bárhol lehetett találni jogalapot a vallásgyakorlat megvonására. Még Pápa és Győr esetében, amik pedig artikuláris helyek voltak, még ott is megvonták a protestáns vallásgyakorlatot, arra hivatkozva, hogy ezek csak mint végvárak birtokolták ezt, és miután megszűnt ezeknek a városoknak a végvár jellege, akkor ezek után már nem jár nekik a szabad vallásgyakorlat. Tehát ezt lehetett egy ilyen gumi jogszabályként alkalmazni, és általában a földesúri hatalommal hajtatták ezt végre. Győrben ott a püspökkel, pápán az eszterházi földesurakkal, és az állam az mindig mosta a kezeit. Ha túl nagy volt a felháborodás, akkor esetleg némi mérsékletre intette a katolikus hatalmasságokat. Azt szoktam mondani egyébként, hogy bennünk Mária Terézia él nagy protestáns üldözőként, pedig nem ő volt a legnagyobb protestáns üldöző, hanem az apja. A harmadik Károlynak a viszonylag rövid 29 éves, hát ugye rövidebb, mint a lányának a 40 éves uralma. Az ő rövidebb 29 éves uralma alatt 800 templomot vettek el. Mária Terézia 40 éves uralma alatt mindössze, ezt időzőjelben mondom, 192-t. Az a helyzet egyébként, hogy ez gyakran megmutatta a protestáns híveknek a lelki szilárdságát is, mert általában mindig intéztek kérvényeket a vallásgyakorlatuk helyreállítása érdekében. De valahol 10 év alatt ezek a kérvények elhaltak, és mindenki jó katolikussá vált, valahol pedig úgy, hogy 100 évig nyomták őket, 100 év után is, 1781 után helyre tudott állni a protestáns vallásgyakorlat. Egyébként Mária Teréziát azért tartjuk nagy protestáns üldözőnek, mert gyakran az ő idejére értek be a korábbi időszaknak a gyümölcsei. Most gondoljunk bele, hogyha valahol mondjuk 1681 óta folyamatos a vallásüldözés, akkor már 60 év múlva az egy hosszú idő, addigra már az emberek föladják sokszor a reményt, és behajtják a fejüket az új rendnek az igájába. Gyakran ebben a jezsuiták is tevőlegesen hozzá, ehhez a jezsuiták is tevőlegesen hozzájárultak. A jezsuiták a barokk vallásosságnak a nagy mesterei voltak. Rendkívül értettek a színészies, színpadias jelenetekhez. Úgynevezett népmissziókat és bűnbánati missziókat tartottak, ahol ezek általában 7 napig tartottak, egy meghatározott koreográfiájuk volt. Érdekes módon az első nap csak Krisztus megváltó szenvedéséről beszéltek, és általában nem is rosszul. Aztán persze utána odáig, hogy közben még a jezsuita szerzetes mérsékelten ostorozhatta is magát, hogyha a Krisztus érte való szenvedéséről beszélt, de azért meg volt szabva, hogy túlzottan ne ostorozza magát, hogy ne gyengítse le magát a 7 többi napjára, bírja végig a 7 napot. Végül aztán persze odáig jutottak, hogy a 7. napon már arról tanítottak, hogy a gyónatlanság az mekkora halálos és kárhozatos bűn. Sokaknak a hitét megzavarták ezzel. Például 1748-ban a Sopron környékén az így megzavart és megtévesztett protestánsok tömegével hordták az olyan könyveiket, amiket már gyakran 60 éve, vagy már annál is régebben rejtegettek, és abból egy ilyen mágiát csináltak. Ezek tartották addig az ő hitüket, eddigre már megroppant bennük valami, és utána már nyilvánosan föl is adták. Azt lehet egyébként mondani, hogy 1780-ig összesen 1600 templomot vettek el, és ezek közül, ebből az 1600 templomból, vagy 1600 gyülekezetből, aztán 1781 után valamivel több mint 1000 tudott újjáalakulni. Tehát 600 már soha többé. És ott is, ahol újjá tudott alakulni az egyházközség, ott gyakran töredék lélekszámmal tudott újjá alakulni. Például Veszprémben, amikor elvették a református templomot, akkor több mint 4000 híve volt az egyházközségnek, amikor újjá tudott alakulni, akkor 800 valahány hívővel tudott a református gyülekezet újjáéledni. Ahol egyébként, ahová nem tudták betenni a lábukat a katolikusok, ez általában a Tiszántúlon volt, ott valahol nem sikerült a térítés, vagy maximum. Ha valahol sikerült már egy katolikus plébániát alapítaniuk, de a reformátusok meghatározóak maradtak, ott 10%-os volt a veszteség. Ahol már el tudták venni a templomot, ott általában 50%-os volt veszteség. Egyébként a templom jogállásának a katolikus voltát olyan szintig igyekeztek bizonyítani, hogy volt, ahol körbeásták a templomot, hogy a valamikori szentélynek a jelenlétét bizonyítsák. És még amikor ugye itt a nyuszika, hogy van rajta sapka, vagy nincs rajta sapka, amikor nem sikerült ezt bizonyítani, mert nem találták meg a szentélynek a maradványait, akkor meg azt mondták, hogy bocsánat, akkor nem ezen a jogalapon szüntetjük meg a vallásgyakorlatot, hanem azért, mert nem artikuláris hely. Tehát akkor azért, mert nincs rajta sapka. És ott, ahol ilyenek voltak, ott általában telepeseket is hoztak, ott 50%-os volt a veszteség, ahol már a helyi hatalmasság is pártjukat fogta, ott már 75%-os volt, valahol meg akár lehetett 100%-os is, tehát teljesen még a valamikori protestáns gyülekezetnek az emléke is eltűnhetett az egész helyről. Egyébként én azt látom, hogy nem ezekben az intézkedésekben volt a legrosszabb az ellenreformáció, hanem a reformátusok hitének a megrontásában. Mindjárt szeretnék erről néhány példát mondani. Tudjuk azt, hogy 1723-ban egy törvény bűncselekménnyé tette a katolikus vallás elhagyását, pedig korábbi magyar törvények szerint a bevett vallásoknak egyik bevett vallásról a másikra való áttérés az törvényes cselekmény volt. És ezek után nem csak a katolikus vallás elhagyása lett bűncselekmény, hanem az erre való csábítás is. Hogyan lehet ezt valakire rábizonyítani? Hát nagyon könnyen. De tudjuk azt, hogy vannak artikuláris helyek és nem artikuláris helyek. Vannak kisnemesi falvak, ahol a kisnemeseknek úgynevezett káplántartási joguk volt, tehát ott nem tudták a protestáns vallásgyakorlatot megszüntetni, de a káplántartási jog az csak a földes úrra, vagy csak a nemes emberre és a családjára vonatkozhatott. Hogyha egy szomszédos jobbágy faluból odament Isten tiszteletre valaki, és volt elég spicli a faluban, most elnézést, hogy így mondom, de tényleg spicliskedés folyt egymás után, ahol a faluban lévő belső érdekellentéteket is kihasználták, mint ahogy láttuk a Padányi Bíró Márton és a svábok esetében, és a feljelentgetést azt normálvá tették, akkor megbüntették egyrészt a jobbágy embert, mert nem legális módon ment el istentiszteletre, és megbüntették a nemesi közösséget, mert nem odavaló embereket fogadott be az Isten tiszteletre, olyan büntetési tételekkel, amik igencsak fájtak. Tehát amikor láttam a 200 forintos büntetési tételt, hogyha azt veszük, hogy egy tehén ára az 25 forint volt, akkor el lehet képzelni, hogy mit vertek valakinek a nyakába. Na most Ha ilyen történt, ha próbáltak a reformátusok mondjuk házi istentiszteletet tartani, és például arra betévett valami idegen is, akkor is rögtön vizsgálat, akkor ugye rögtön lefoglalták a könyveket, ami gyakran a hitet tartotta ezekben az emberekben. És hát akkor, ha a könyveket lefoglalták, akkor annak ezer egy módja volt, hogy azok ne jussanak vissza az adott tulajdonosaikhoz. Évekig tartó vizsgálatokkal vizsgálták, hogy van-e valami kis apró tanítás, amit katolikus gyalázásnak lehet tekinteni. Ha ez nem sikerült, akkor lehetett vizes pincébe rakni ezeket a könyveket, hogy ott megrohadjanak, azt visszaadták a penészes könyveket, hogy bocsánat, így jártak, kártérítést azt már nem adnak érte. Azt tudnunk kell, hogy egy korabeli Biblia, az körülbelül ez a tehénára volt, tehát kevés embernek lehetett Bibliája, és azt elvették, akkor egyszerűen nem volt olyan anyagi lehetősége, hogy azt pótolja. És nem is ez a legrosszabb, hanem az volt a legrosszabb az egészben, hogy rákényszerítették a református egyházra a püspöki és esperesi egyház kormányzatot, és minden port elvertek a püspökön is, vagy a szuperintendensen és az esperesen is, és ezért érdekelté tették a lelkészeket, meg főleg az egyházmegyei egyházkerületi vezetőket, hogy ne hirdessék a megtérés és újjászületés evangéliumát. Ezt szépen ki lehet mutatni, hogy ez különösen a katolikusok által leginkább nyomott vidékeken szépen visszaszorul a megtérés, újjászületés evangéliumának a hirdetése. Ha nem hirdetek megtérést, abból nem lesz semmi baj. Akkor van néma csönd és hullaszag van. Nem, nincs misszió, nincs térítés, de akkor baj sincsen. A lelkészek jövedelme legalább biztosított. Ismerjük ezt a módszert egyébként a Kádár korszakból, hogy kell megölni úgy a hitéletet, hogy látszólag a kultusz folyik, a belseje pedig ki van rohadva. Ezt már nem Kádárék találták ki, ezt már a 18. században szépen kitalálták, és sajnos más szempontból is megrontották a protestáns hitéletet. Például a protestáns magyar nemességet túlságosan nyitottá tették az ateista és istentelen felvilágosodással szemben. Tudjuk azt, hogy például Voltaire az egy nagy vallásgúnyoló volt, mégis a magyar protestáns nemesség istenítette Voltaire-t, csak azért, mert vallási toleranciát hirdetett. Tehát azért a vallási tolerancia miatt lenyelem, mint pozitívum miatt lenyelem azt, ami benne már vallásellenes. És gyakran a protestáns nemesség a felvilágosodásra, mint megmentőre tekintett, holott a felvilágosodás azért alapvetően egy, különösen annak a francia válfaja, ami ide Magyarországra is bejött, illetve részben a német változata, az egy vallásellenes dolog. Nem csak Voltaire volt vallásellenes, egy úgynevezett Wolf nevű német filozófus is már azt mondta, hogy a hitnek a lényege, vagy a vallásnak a lényege az nem a hit, hanem az erkölcs. És itt nem hitet kell hirdetni, hanem erkölcsöt. Teljesen átállította a protestáns ige hirdetést a felvilágosodás, és ezt ezt a magyar nemesség, a magyar protestáns nemesség, mint megmentőt üdvözölte, holott tulajdonképpen a megrontója volt. De az erkölcsi életét is megrontotta. Tudjuk azt, hogy a erkölcsi vétségek esetén volt az úgynevezett eklézsia követés, hagyományos szokása. Na most ez nem volt egy könnyű dolog. Akit eklézsia követésre ítéltek, annak az első sorban kellett hallgatni az ige hirdetést, mindenkinek a szégyen, volt sok templomban, ott volt a szégyenpad elől, és sokszor, amilyen súlyú volt a bűne, az Isten tisztelet végén föl kellett állnia, és el kellett mondania, hogy mit vétkezett, és hogy bocsánatot kér a testvérektől, hogy ő vétkezett az Úr és a testvérek ellen, és ezt mondjuk több héten meg kellett csinálnia, és közben még mondjuk úrvacsorázni se úrvacsorázhatott, és közben pedig érezte korabeli falu közösségnek a megvető tekintetét, azért nem volt egy könnyű dolog. És az ellenreformáció során a nemesek egyszerűen megtagadták az eklézsia követést, sőt azzal fenyegetőztek, hogyha őket megszégyenítik a közösség előtt, akkor inkább átérnek katolikusnak, és viszik magukkal a jobbágyaikat is. Természetesen a lelkészek akkor inkább nem ragaszkodtak annyira az eklézsia követéshez. Volt olyan, hogy ilyen elmismásolt módon a magánházban ismerősök előtt egy bocsánatkérést elrebeghetett az illető, de ez körülbelül az a fajta bocsánatkérés volt, hogy azt mondták, hogy hát bocsánatot kérek. Már válasz az már nem volt meg. És hát ha nemesnek ez szabadott, akkor persze, hogy a parasztember sem volt hajlandó az erkölcsi normákat szigorúan venni. A 18. század végére az egyházfegyelem, ami a kálvini felfogás szerint az igaz egyháznak nem is a harmadik, hanem a második ismertetőjele, mert a szentségek igazi kiszolgáltatásához hozzátartozik, hogy csak azokat engedem oda, akik az istentelen életük nem tesznek ellenbizonyságot a hitükről, az teljesen eltűnt. Ezt teljesen eltüntették a magyar református egyház köréből. Na most annyit kell tudnunk, hogy akiket különböző kedvezmények, előnyök, uralkodói kegy, birtokadomány, tisztség, vagy éppen anyagi segítség, nehéz sorsú szegények esetében, tehát ha valakit valami ilyen kedvezménnyel megnyertek, azokat maguk a katolikusok is megvetették. Maguk a katolikusok is megvetették. Az egyik, Mária Teréziának az egyik államtanácsosa írta le, hogy hát az, akik ilyen kedvezmények kedvéért áttérnek, igaz, hogy megvetendő emberek, így leírt, hogy megvetendő emberek, de nem baj, majd az ő gyermekeik már igazi katolikusok lesznek. Egyébként pedig, hogy megvetendő, hogy tényleg olyan embereket, akikről tudták a katolikusok is, hogy megvetendő emberek, katolizálás esetén lehetett számos dolgot el lehetett érni. Királyi kegyből való bűnbocsánatot, ami nem az isteni bűnbocsánat volt már, lehetett hivatalviselésben, birtokadományozásban való kedvezményt kapni, és ezekben gyakran úgy, hogy a konvertiták, azok a született katolikusok előtt is előnyt élveztek. Megvetendő embereket helyeztek például az államigazgatásban előre. Hát ezt tudjuk, hogy ez semmelyik államalakulatnak nem tesz jót az ilyenfajta kontraszelekció. És ezt a... Bocsánat, nagyon kiszáradt a szám. De nem is... Igazából még csak egy gondolattal szeretném ezt az előadást befejezni. Tehát azzal szeretném csak befejezni ezt az előadást, hogy talán azt mondhatjuk, hogy igaza volt Luthernek. Ő ugye az Erős vár a mi Istenünk című énekében szépen leírta, hogy milyen az ellenség. Ugye családság a fegyvere, nincs ilyen több a földön, és én azzal szeretném befejezni az előadásomat, hogyha látjuk azt, hogy ki az ellenség, és látjuk azt, hogy milyen sokféleképpen tudott működni, kívülről és belülről rombolni, akkor ez minket tényleg csak arra sarkalhat, hogy egyedül Krisztushoz, a mi fővezérünkhöz ragaszkodjunk, aki nekünk egyedül minden emberi elképzelés feletti győzelmet tud adni, és aki tényleg úgy összetartja és úgy megtartja az ő testét, hogy abból senki, hitünk szerint senki választott el nem veszhet, mert az ő kezéből még ez a rendkívül nagy, ravasz, erős ellenség se tudja kiragadni. Köszönöm szépen a figyelmet.
Köszönjük szépen. Ide kell ragaszkodnom, ez nem menjél messzire. Mert ilyenkor mindig föltesszük azt a kérdést, hogy kérdéseket lehetne föltenni. Tehát ne hozzászóljanak a testvérek, mert az nem kell már, hanem kérdezni, hogyha valami a szívünkbe motoszkál, akkor kérdezzünk valamit Kálmántól, mert ő eléggé, ahogy látjuk, eléggé benne él ebbe a korban, bár mai gyerek is, de és két lábbal jár itt a földön köztünk, de azért ismeri ezt a régi időszakot is. Van-e valakiben ilyen kérdés? Péter, kérdezz. Igen?
Én a végéről szeretném kérdezni.
Türelmi rendelet volt. a türelmi rendelet, ami a következőket tartalmazta. A protestánsoknak a vallásgyakorlata az imaház építéssel együtt szabad ott, ahol legalább 100 családot ki tudnak mutatni, illetve szükséges esetben, ahol ezt az anyagi erejük lehetővé teszi, az 50 család is, 50 családnak a kimutatása is elég. Ez tulajdonképpen felszabadította a protestánsokat a templomépítkezési tilalmak alól. Egyébként pedig a másik eleme ennek, hogy senki a hitével ellentétes esküre nem kötelezhető. Ettől kezdve nem kellett protestánsoknak a Máriát és szenteket segítségül hívó úgynevezett dekretális esküt letenni, és így tulajdonképpen lelkiismereti aggályok nélkül újra hivatal viselésre választhatóak lettek. És ezt a rendelkezést egyébként 1791-ben be is cikkelyezték azzal a megkötéssel, hogy egy megyei bizottságnak kell eldöntenie azt, hogy a protestáns vallásgyakorlat fenntartásához és templomépítéshez van-e elegendő erő, és ebből a bizottságból a katolikus egyháziakat kirekesztette ez a törvény, de az az igazság, hogy ezek a megyei bizottságok még az 1740-es évekig is, 1840-es évekig is gyakran anyagi okokra hivatkozva akadályozták a protestáns vallásgyakorlat alapítását. Ezért volt az, hogy például a hatalmas határú alföldi mezővárosokban nem tudtak a reformátusok tanyasi templomokat építeni, hogy a hívek a tanyákról is bejárhassanak oda, hanem megelégedtek azzal, hogy volt a városban egy templom, ott volt egy vagy két lelkész, és ahhoz tartozott sok tízezer hívő vagy lélek. Na most egy vagy két lelkész hogy ismer ennyi embert? Sehogy. Egyébként ezt a helyzetet még a protestáns lelkészek és református lelkészek nagyobb dicsőségére sajnos el kell mondanunk, hogy ők is elfogadták. Ugyanis ez a helyzet elfedte az ő gyengeségüket is. Az, hogy a racionalista prédikációik már senkit nem érdekelnek, és senkit nem vonzanak. Így egy nagy ebből a több tízezer, akár még tízezeret meghaladó emberből az istentiszteletre betévedők még mindig megtöltötték a templomot, és nem látszott az, hogy tulajdonképpen a reformátusok nagy része már nem jár rendszeresen ige hirdetést hallgatni. Tehát azért ezt nyugodtan el lehet mondani, hogy ezek a rejtett erők még később is hatottak, és sajnos az a szégyen és ez a nehézség, hogy ezt gyakran protestáns lelkészek is, ahogy elmondtam például az ige hirdetések megváltoztatása, az elnyomó erőket interiorizálták, tehát magukba vették, mert ez nekik is úgymond kényelmesebb, jobb volt. De most ilyenkor fölteszem azt a kérdést, hogy hol volt ezeknek a lelkészeknek az életéből a Szentlélek, aki őket figyelmeztette, noszogatta, ébresztette, serkentette volna. A választ azt hiszem nem kell elmondanom, hogy mert nyilvánvaló, hogy sehol nem volt. Mint ahogy egyébként a Biblia tekintélye se volt más sehol. Mert a felvilágosodás annak is nagyon keményen neki ment, de inkább a lelkészek sokszor inkább hallgattak a bibliai csodákról, vagy inkább nagyon-nagyon meg akarták magyarázni a bibliai csodákat, hogy nehogy véletlenül természet fölöttinek tűnjön, pedig nyilvánvaló a bibliai leírásból, hogy hát ez nem természetes, ami ott történt, hanem természet fölötti, de addig csavarták, hogy megmagyarázzák, hogy ez miért lehetett mégis természetes, hogy nehogy véletlenül a korszellemmel szembe kerüljenek. Na most igazából azt már nem vették észre, hogy ezáltal saját urukkal kerültek szembe, illetve hát ha azt mondom, hogy a Jézus is elég keményen szólt a kora farizeusairól, azt mondta, hogy ti az ördög atyának a gyermekei vagytok, akkor sokszor sajnos ezt kell mondanunk a kor református lelkészeiről is, és ezek nagyon kemény mondatok, és nagyon kemény ítéletek, és én is szívesebben mondanék mást, De sajnos ezt is el kell itt ezen a helyen mondanom. Elnézést, hogy egy kicsit részletekbe mentem így a válaszadás, hogy sokszor még az se volt megoldás, hogy helyreállt a templom nagy áldozatokkal, hogyha abban már egy megrontott hitet prédikáltak. Ez egy nagyon szomorú dolog. Igen, István.
Rövid kérdés. Efézsa követést említetted. Ez protestáns kütő volt, vagy pedig felekezett
valami kötődött? Ezt tudomásom szerint az evangélikusok is és a reformátusok is gyakorolták. A katolikusoknál tudjuk, hogy ott fülbegyónás van és penitencia. Tehát ott más szabályok. Igazából ennek az eklézsia követésnek nem az volt a lényege, hogy ez bűnbocsánatot jelentett volna, mert mi tudjuk azt, hogy kibocsáthatja meg egyedül a bűnt. Hanem itt igazából annak ez a közösség számára volt a gyógyulás. Tudjuk azt, amikor Jézus azt mondja, hogy jaj annak, aki megbotránkoztat egyet ezek közül, az kicsinyek közül, akik bennem hisznek. Vagy azt mondja Pál apostol, hogy ki botránkoztat, vagy ki botránkozik, azt mondja, hogy én ne égnék. Tehát, ha valaki bűnt követ el, az elsősorban, ugye tudjuk az 51. Zsoltár alapján, hogy elsősorban Isten tekintélye ellen támad. Hát Dávid is hiába ártott ott Becsabénak, a születendő gyermeküknek, meg a Hetita Úriásnak, mégis úgy imádkozik, hogy egyedül te ellened vétkeztem, és tettem azt, ami a szemedben utálatos. De emellett a bűn, amennyiben ugye nyilvános, mindig rombolja a közösséget is, mert botránkoztat, a gyengéket rosszra követi, az erőseket az erőseket pedig az erősekben meg visszatetszést kell. Tehát tehát igazából így rombolja a közösséget, és ennek az eklézia követésnek nem azóta, nem a bűnbocsánat elnyerése volt a célja, hanem az, hogy a megrontott közösséget helyreállítsa. És amikor ez eltűnik a reformátusok életéből, onnantól kezdve a bűnök szabadon rombolhatnak mélyen a közösségben, és már nincs a belátásnak, a megbánásnak és a visszafogadásnak ez az áldott újraegységesítő ereje, hanem mindenki csinálhat, amit akar, és úgy rombolhatnak a bűnök, ahogy akarnak. Innentől sokan azt szokták mondani, hogy a protestantizmus individualista, nem individualista, a személyiséget egyáltalán nem becsüli le, mert a személynek, tehát minden embernek személyesen kell megismerni az ő megváltóját, és általa rendeznie kapcsolatát Istennel, de aztán ez az újrakapcsolódás, ez egyúttal közösségé is teszi az embereket, a hívők közösségével. Tehát sose csak egyedülállok, hanem mindig közösségben leszek utána, és ha a bűnök ezt rombolják, akkor szétesik minden, és mindenki azt teszi, ami jónak látszik a szemei előtt. Gondoljunk a bírák könyvére, mi volt ott a legnagyobb ítélet, hogy mindenki azt tette, ami jónak látszott a szemei előtt. Tehát magyarán teljes anarchia volt. És ez lett jellemző a református egyházra, és a teljes anarchia. Anarchia, ugye, hogy igazából fő nélküli állapot, teljesen leírja a helyzetet. Igen, Zsófi?
Én egy kis hiányosságban, nem is kicsi hiányosságban szeretném röviden a segítségedet kérni, mégpedig ez a tököli félelem, meg a rábófunk, a szabadságharc, mert ezeket soha nem tanultuk semmilyen iskolában, hogy ennek milyen elreformációs vagy
igen, ez úgy volt, hogy 1674-ben a több mint 1000 protestáns iskolamestert, vagy lelkészt és iskolamestert rendeltek a pozsonyi vértörvényszék elé, mivel a Tiszántúlról és a hódoltságból a török hatalom megtiltotta az elmenetelt, ezért végül 470-en mentek el. Egyébként most éppen a reformációs emlékév kapcsán kiadták a Veszprém megyei vizsgálati jegyzőkönyveket, amiből teljesen nyilvánvaló, amit eddig is tudtunk, hogy ez az egész egy koncepciós per volt. Megvoltak az előre szervezett tanúk, mint Jézusnak a perében, megvoltak a hamis tanúk, és megvoltak a hamis vádak, és már ezeket csak szépen le kellett írni. És azok, akik nem mentek el erre a vértörvényszékre, akik elmentek, azoknak el lehet olvasni a sorsát. Akik nem mentek el, hanem megszöktek, azok gyakran az erdélyi fejedelemség és a királyi Magyarország határvidékén gyülekeztek, és hozzájuk csatlakoztak az adóterhek elől menekülő jobbágyok, a végvárakból szabadon bocsátott magyar végváriak. Ezek körülbelül ilyen 10 000 fős erőt képviseltek, és ezek ott néhány évig csak ott nyugtalankodtak, És egészen addig, amíg egy tehetséges vezetőjük nem lett, ez a Tököli Imre volt. Ez is megérne egyébként egy történetet, hogy a Tököli Imrének az apja egy marhakereskedő volt, és nem feltétlenül becsületes eszközökkel szerezte a vagyonát, de tényleg amikor őt már perbe fogták, akkor egyedül azért fogták perbe, mert ő evangélikus volt, és a fiának őt már nem tudták letartóztatni, mert a halálos ágyán volt, a fiának pedig menekülnie kellett, és ő egy ütőképes csapattá formálta ezeket a bujdosokat, akiket először neveztek kurucnak. Most ez a kuruc kifejezés, ez egy vitatott kifejezés, hogy általában kettő dologból szokták eredeztetni. Az egyik a kruciátus, vagy a keresztesből, a dózsaféle paraszt, tehát hogy ezek parasztfelkelők, vagy pedig a kuracénos, tehát a küraszír kuracénos szóból ez a nemesi apródokat jelentette Erdélyben, átment ez a kifejezés a hitvány fegyverzetű lovasra. Tehát nem tudjuk egyébként, mert senki nem írta le. A labancot azt valószínűsíthetjük, hogy az onnan származott, hogy loboncos, mert hogy a császáriak azok parókát viseltek a kor divatja szerint, és akkor ezért csúfolták őket loboncosoknak, és ebből lett a labanc szó. És a Lipót 1681-ben a Soproni Országgyűlésben meg akarta békíteni a Tökölinek a kurucait, de hát ez annyi volt ez a megbékítés, hogy nem adják vissza a templomokat, amiket elvettek a protestánsoktól, de megyénként két helyen telket adnak nekik, és megengedik nagy kegyesen, hogy saját erőből ott saját templomot építsenek. Tehát amit elvettek tőlük, a helyet még saját erőből építhetnek újat. Megyénként két helyen, többen nem. És akkor a Tököli azt mondta, hogy ez nem tárgyalási alap, hanem hogy szakításra vigye a dolgot, török támogatással Felső Magyarország fejedelmévé választatta magát. Tehát ott volt rövid három év, 1682 és 85 között, amikor az ország nem három, hanem négy részre volt szakadva. És igazából ennek a Tököli féle felső magyarországi fejdelemségnek az vetett véget, hogy 1683-ban a törökök Bécs alatt megsemmisítő vereséget szenvedtek, és onnantól kezdve Lipót császár elhatározta magát Magyarország felszabadítására, és a törökök még megpróbáltak békét kieszközölni Tököli kiszolgáltatása fejében, de akkor ez már Lipótot nem érdekelte. Tehát hiába fogta le a váradi pasa Tökölit, a Habsburgokat akkor már nem érdekelte Tököli, az ő kurucai pedig tömegesen álltak át a császári oldalra. Tehát például az a Petneházy, aki Hajdú kapitány, aki a források szerint Budavárára 686. szeptember 2-án elsőként tűzte ki a zászlót, az is valamikor Tökölinek a hadnagya volt. Tökölinek a hadnagya, és persze Lipót az ezt nem arra használta föl, hogy ezek után mérsékletet gyakoroljon, hanem éppen ahogy a császári fegyverek haladtak előre Magyarországon, újra a Prést is igyekezett a protestánsokon meghúzni. Tehát 1687-ben, egy évvel a Buda visszavívása után a végvárak területére is kiterjesztették ezt az artikuláris rendszert, utána meg 1691-ben ez volt az a Lipót-féle magyarázat, hogy korábban az volt, hogy az elvett templomokért cserébe kapnak megyénként két helyet. De ezek után meg az lett, hogy csak ezen a két helyen szabad az ő vallásgyakorlatuk. Egészen pontosan még aljasabb volt a megokolás. Azt hitték, hogy Magyarországon a törvényeknek megfelelően a vallásgyakorlat minden helyen szabad, de mindig a de-vel van a baj, hogy de a nyilvános az csak a nyilvános az csak az artikuláris helyeken, a magánvallás gyakorlat az pedig mindenhol. És akkor ugye itt láttuk azt, hogy a magánvallás gyakorlat az azt jelentette, hogy az embereknek joguk volt elméletileg családi istentiszteletre összejönni. Ennyire nem, meg joguk volt saját hitük szerinti lelki gondozást kapni, de mint láttuk, ezt is állandóan vegzálták. Tehát már ezekbe is állandóan belekötöttek. És egyébként Lipót 1701-ben odáig ment el, hogy a teljes hódoltsági terület, tehát a valamikori török uralom alatt lévő terület, az fegyverjogon a császári hatalmat illeti, és ezen a területen tehát csak egyetlen vallásnak a szabad gyakorlata engedélyezett, ez pedig természetesen a katolikus. Ha ezt sikerült volna meglépni, akkor az alföldi vallás, vagy az alföldi mezővárosoknak, azoknak mind katolikussá kellett volna lenniük. És aztán végül a Rákóczi szabadságharc, aminek tulajdonképpen ott a Rákóczi kiáltványa visszadatálták 1703 tavaszára, de valójában 1700 később, 1703 nyarán, késő nyarán, kora őszén szerkesztették. Ez a felszakadtak a vitéz magyar, vagy a nemes magyar nemzetnek a sebei. Ez a kiáltvány, ez tételesen felsorolja a szabadsághoz, harchoz vezető okokat. Nem a vallás ügyével kezdi, azzal kezdi, hogy a legutóbbi békét a magyar törvények ellenére rólunk, de nélkülünk kötötték meg. A második az, hogy a nemesi birtokokat nem adják vissza, csak hiteles okirat fejében, de akkor is csak 10% a birtok értékét kitevő 10%-os fegyverváltság lefizetése érdekében. Most kinek volt abban az időben egy kivéreztetett országban annyi tőkéje, hogy ezt egy elnéptelenedett birtok esetében is meg tudja fizetni. Aztán a harmadik pont az volt, hogy a a császári adószedők egy év alatt több adót szedtek, mint a törökök a megelőző 50 évben együtt. Együttvéve. Ez valóban így van. Ezt eléggé pontosan megnézték, hogy hány millió forintba kerültek a felszabadító háborúk, és a Magyarországnak a természetbeni adományait is, és adóját is bele számítjuk, akkor sajnos ki kell mondanunk, hogy a háromnegyedét ezeknek a költségeknek Magyarország állta. Sajnos egyébként igaza lett Zrínyi Miklósnak, mert a Zrínyi Miklós már 1658-ban, vagy 57-ben, most nem tudom, a Mátyás király életéről való elmélkedésekben megmondta, hogy amikor a törökök Konstantinápolyt ostromolták, akkor a görögök azt mondták, hogy nincs pénz hadsereg fölállítására, zsoldosok fogadására. Amikor a törökök elfoglalták, akkor süvegszámra osztották, vagy tehát szekérszámra hordták ki a templomokból az aranyat, és süvegszámra osztották szét egymás között a kincseket. Kiderült, hogy lett volna pénz, csak nem voltak hajlandóak odaadni. Hát ha nem voltak hajlandóak odaadni önként, akkor elvette tőlük más. Tehát ez tényleg így van, hogy a császári adószedők egy év alatt több adót hajtottak be, mint a törökök előtte 50 év alatt összesen. Aztán, és akkor utána jött a vallás ügye, hogy a protestánsokat üldözik, elnyomják törvényes jogaikkal, ellentétben mindenhol rövidítik őket. Tehát az első sérelem volt, hanem sokadik, de jelentős volt, mert egy korabeli jobbágykatonának az nem jelentett semmit, hogy a nemesi országgyűlést mellőzik, hogy a nemeseket adózásra akarják kényszeríteni. Az érdekelte őket, hogy ne adóztassák őket agyon, és a vallásukat ne bántsák, és egyébként, ha lehet, akkor hadd szerezzék meg a hajdú szabadságot. Tehát igazából az, hogy a Rákóczi szabadságharcnak volt hadserege, és 8 évig ellen tudott állni a nála jóval fejlettebb és erősebb császári hadseregnek. Annak ez is a része volt, hogy a Rákóczi szabadságharc az a vallásügyét fölvette a sérelmek közé, és a Rákóczi úgy szabályoztatta a vallásügyét az 1705-ös szerencsi országgyűlésen, hogy bizottságokat küldött ki. A bizottságok a templomot azt mindenféle földesúri hatalom megkérdezése nélkül a többségi felekezetnek ítélték, de a kisebbségi felekezetnek is joga volt templomot építeni, sőt, a többségi felekezetnek segítenie kellett a kisebbet a saját temploma fölépítésében a vallási békesség megőrzése véget, és akkor végül is ezt a törvényt, ezt Rákóczi és az ő szenátusa nem magától találta ki, hanem ez a törvény, ez már az 1653-as erdélyi törvénykönyvben benne van, tehát ez egy erdélyi törvénynek a Magyarországra alkalmazása volt, és érdekes, ezt megnézték, kutatók, hogy míg a Habsburg hatalom mozgatta a szálakat, akkor abból mindig kínlódás és jajkiáltás volt. Amikor bizottság ment ki, így a kuruc felkelők részéről, akkor az általában békés döntést hozott, amit mindenki elfogadott, mert igazságosnak talált. És így helyreállhatott az országon belül a vallásbéke. Hát az ugye egy más kérdés, hogy aztán végül Rákóczi elmérte, vagy félrenézte az erőviszonyokat, azt hitte, hogy ő több támogatást fog kapni, főleg ugye a franciákban bízott, és franciáknak a vereségével az ő mozgalma is vereségre volt kárhoztatva, és igazából azt a békét, amit nélküle 1711-ben megkötöttek, azt már 1705-ben meg lehetett volna kötni. A Rákóczi ragaszkodott nagyon az erdélyi fejedelemséghez. Azt ő mindenképpen meg akarta magának szerezni, és egyébként azért 1711 után sem is azért nem tért vissza, mert azt hitte, hogy a béketárgyalásokon még a franciák ki fogják neki eszközölni erdély fejedelemségét. Természetesen 14. Lajos nem eszközölte ki az erdélyi fejedelemséget számára. Egy sokadrangú kérdésként azonnal ejtette ezt az ügyet. Tehát érdekes, hogy ez a kérdés, tehát azt kell mondanunk, hogy a vallás kérdése, az ha a nagy politikát nézem, akkor sokadrangú kérdés volt. Hogyha viszont a korabeli társadalmat nézzük, az egyszerűbb embereket, ott még mindig egy döntő kérdés volt. Ennek körülbelül így van ez a története a Thököly féle kuruc mozgalomnak és a Rákóczi szabadságnak a valláshoz való viszonya. Egyébként annyit kell tudni, hogy a Rákóczi egy katolikus ember volt. Az ő apja, az első Rákóczi Ferenc belekeveredett ebbe a Wesselényi féle mozgalomba, és azért nem fejezték le őt is, mert katolizált, illetve az anyja a hithű katolikus és a reformátusok nagy üldözője Munkács környékén, Bátori Zsófia, ha most jól emlékszem, 60 000 aranyforintot fizetett le az ő fejéért, és így a Rákóczi, második Rákóczi Ferenc már katolikus hitben született, de ő egy janzenista ember lett. A janzenizmus az egy korabeli katolikus ébredési mozgalom volt. Ez a Janzenius nevű németalföldi pap, ez felfedezte újra a katolikus egyházon belül a Bibliát, és elkezdtek katolikus emberek Bibliát olvasni. Egyébként hamar eretnekeknek is nyilvánították őket, de az 1770-es évekig ez a janzenista mozgalom, így titkos mozgalomként még élt a katolikus egyházban, és a második Rákóczi Ferenc is egy janzenista lett, és hát valószínű, hogy meg is tért. Tehát az ő vallomásain, elmélkedéseiből úgy szinte biztosak lehetünk, hogy ő megtért. Ennek az időpontja vitatott, azt hiszem a legtöbben azt mondják, hogy 1716 táján történhetett ez a fordulat. Az előtte való időszakban ő is sok botlást elkövetett, tehát ő se volt egy bűntelen ember, de érdekes, hogy amikor már nem volt semmi se rábízva, mert 1716-ban már a békekötések is lezárultak, akkor ő már tényleg egy hitvalló és elmélyült hívő életet igyekezett élni, és az élete végéig valószínű, hogy ebben meg is maradt, mert az ő rendelkezése az volt, hogy a szívét egy franciaországi kamaldui kolostorba temessék el, ahol ő ezt a janzenista mozgalmat megismerte. Tehát mondjuk igazából mondhatnánk azt, hogy jobb lett volna, ha előbb, de még így is egy jobb lett volna, hogyha előbb, szerintem. De hát Isten mindenkinek akkor hozza el az életében a megtérést, amikor ő jónak látja. És ha ő nem látta úgy jónak, hogy ő már hívő emberként vívja meg az ő nagy háborúját, akkor ezt ő így látta jónak.
Testvéreim, az idő elment, úgyhogy több kérdést ne tegyetek fel. Megköszönjük Kálmánnak az előadást, sokféle információt, és szeretettel hívunk mindenkit holnapra is. Holnap Pestről érkezik a Károli Református Egyetemnek a tanára, dr. Szabó András. Ő a magyar irodalomnak a nagy ismerője, és ő tart egy előadást a reformáció hatása a magyar irodalomra. Hát ez is érdekesnek ígérkezik, egy kicsit bele kell mélyülnünk ezekbe a dolgokba, mert ha tanultuk is, vannak hiányosságaink, de bizonyos dolgok azért nem árt, ha új fénybe kerülnek, és új megvilágításba kerülnek. Annyit hirdetek még, hogy ma este 22:20-kor a Duna Televízión lesz egy, van ez a sorozat, ez On the Spot nevű sorozat, és ott a Viski Ferenc cégről, illetve a családról lesz egy interjú. Tehát, hogyha esetleg valaki meg akarja nézni, akkor nézze meg. 22:20 Duna TV-n. 22:20-kor. Jó éjszakát kívánunk, és köszönjük szépen még egyszer.